Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetében, a 28. versben eképpen. Mert a Szentlélek jónak látta, és mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami feltétlenül szükséges. Amen. Kedves újpesti testvérek, akik, ha utána gondolok, pontosan negyed százada, 25 éve vagytok a testvérgyülekezetünk, illetve lehetünk egymásnak a testvérgyülekezetei. Hálatelt szívvel jöttünk ide, a Balatonalmád és a Balatonfűzfői gyülekezetek küldöttségével, hogy bekapcsolódjunk abba a sorozatban, amely itt ebben a gyülekezetben folyik, és aminek az a címe idézőjelben, hogy a harcos sorozat. Isten népének harcáról van szó ebben a sorozatban, ahol eddig hallhattunk a kísértőről, aki ebben a világban a bűneset óta minden isteni rendet, szépséget tönkre akar tenni, minden emberi kapcsolatot meg akar métejezni, amely az Isten országának építését meg akarja akadályozni, és aki mindent szétdobál, hogy az isteni üdvösséges életrendből káosszá torzuljon a világ. És éppen az a mi áldott lehetőségünk, Isten arra méltatott bennünket, hogy felvegyük a harcot az ellenséggel, miközben valójában ő harcol bennünk és általunk. Isten népe így küzdő egyház ebben a világban, és így volt szó ebben a sorozatban a harcos elhívásáról, amelyben az Efézusi levél alapján ott van az a nagyon fontos ige is, és ezt soha ne felejtsük el, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem valójában az Isten ellensége ellen, tehát soha ne a másikra haragodjunk, vagy a másik emberben lássuk meg a fő ellenséget. És szó volt ebben a sorozatban a harcos kiképzéséről is, szintén az Efézusi levél alapján, hogy hát öltsétek fel, öltsétek magatokra az Isten erejét, és az apostol gyönyörűen részletezi, hogy ezt a harcot valójában a lelki fegyverzetekkel lehet krisztusi módon megvívni. És talán részleteztétek, mi erről Almádiban külön a lelki fegyverzetről egy külön sorozatot tartottunk, hogy öltsétek fel az igazság övét, a megigazulás páncélját, a békesség saruját, a hit pajzsát, az üdvösség sisakját és a lélek kardját, hogy megállhassatok ebben a harcban. És a mai alkalommal egy nehéz ige alapján az a témánk, hogy ebben a küzdelemben, ebben a harcban vannak-e társaink. Mielőtt erre a kérdésre a felolvasott ige alapján válaszolnék, először az eddig elhangzottakat összefoglalva, hadd irányítsam arra a leglényegesebb dologra a figyelmet, hogy mi ennek a harcnak, amely a legnemesebb küzdelem, a célja. Hát az üdvösség. Az, hogy meghallják azok Isten szavát, akiket ő elrendelt, kiválasztott. Persze úgy, hogy mi minden emberre csak is az üdvösség reménységével tekinthetünk. Ez szolgálatunk célja, és minden emberre reménységgel tekintve hirdetjük és éljük a feltámadott Jézus Krisztus evangéliumát, amely igazi örömöt ajándékozó, megtartó, megváltó, üdvözítő evangélium. És soha ne felejtsük el, amikor ennek a harcnak a céljáról beszélünk, az evangélium hirdetéséről, akkor Isten lelke előttünk jár, imádsággal, küzdelemmel, de ott van az a boldog reménység, hogy Isten kaput nyit az evangélium előtt, hogy hirdethessük a Krisztus titkát, nekünk ez a feladatunk, és a növekedést, az eredményt majd az Isten adja. Sőt, ha egy célról beszélünk, akkor hadd mondjuk azt is, hogy e küzdelem végső célját látva, hát ott van bennünk az a bizonyosság, hogy olyan valaki küldött bennünket ebbe a harcba, ebbe a küzdelembe, aki már győzött. Egyszer s mindenkorra győzött. A Golgotai kereszten és a feltámadás csodájában. Vagyis célra tekintve, nemes küzdelem céljára tekintve, soha ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus ügye győztes ügy. A feltámadás himnuszának a végén nem véletlenül olvassuk, hogy erősen álljatok sziklaszilárdan, mert a ti munkátok, szolgálatotok, harcotok, küzdelmetek nem hiába való az Úrban. És amikor még ennek a küzdelemnek a céljáról szólunk, akkor hadd kérdezem meg, hogy egy kicsit életesebbé tegyem ezt az ige hirdetést, hogy milyen harcaid, milyen küzdelmeid vannak. Most hogyan jöttél ide az elmúlt hét viszontagságait idehozva, mert rengeteg harcunk, küzdelmünk, küzdelmeink vannak a mindennapokban. És az a kérdés, hogy a hétköznapi harcokba, küzdelmekbe belefér ez a szent küzdelem, sőt a mindennapi harcokat, küzdelmeket átjárja-e minden tekintetben valójában ez a szent harc és küzdelem, aminek célja az evangélium hirdetése. Ez az első nagyon fontos üzenet nemes küzdelem célját illetően. És akkor a második üzenet ebből következően így hangzik, hogy vigyázzunk, mert az ellenség munkája nagyon sokszor az, hogy mi úgy lássuk, hogy egyedül maradtunk ebben a küzdelemben. Erre rengeteg bibliai példa van erre a kísértésre, csak a legismertebbeket mondom, Illés próféta csüggedése, hogy Uram, egyedül maradtam, aki nem borult le a Bál előtt, és az én életemre is rá akarnak törni, meg akarnak ölni. Vedd el az én életemet. Illés csüggedése, Illés depressziója, és nem veszi észre, hogy sok ezren vannak még, akik vele vannak. Vagy Jeremiás próféta egészen egyszerűen úgy mondja, hogy Uram, rám nehezedett a kezed, és tele vagyok haraggal. Csőbe húztál, Uram, rászedtél, Uram, mert egyedül maradtam. Vagy Pál apostol, amikor a korintusiaknak olyan őszintén szól az evangélium harcai között elszenvedett mindenféle kínjáról, és ebben azért ott van az emberi fájdalom is, hogy amikor a toronyból leeresztettek, Amikor hajótörést szenvedtem többször, amikor megfenyegettek, megvertek, kiűztek, megköveztek, és ott van mindig ez a kísértés. Egyedül vagyok. Egyedül maradtam. Egyedül maradt az Isten népe. Hát állandóan azt halljuk mantraként, most arról nem akarok beszélni, hogy folyamatosan bántanak bennünket, de hogy jönnek a népszámlálási adatok, és szépen a PPT-n kivetítük nekünk, hogy nézzétek, ennyit, 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 meg ennyit fogytunk. És akkor az az ember érzése, és ott van a kísértő, hogy akkor elfogyunk, egyszer csak egyedül maradunk. Vidéken, Budapest más, higgyétek el, hogy más. Vidéken, ahol már ember nincs, milyen lehet egy lelkipásztornak szolgálni, ebben a faluban is 2-3 ember ér, meg abban a faluban is 2-3 ember ért, mert amíg ott van hívő Istennek népe, addig nem szabad elengedni a kezüket, és ők is hányszor fakadnak ki, hogy egyedül vagyok. Kedves testvéreim, a mai igehirdetés lényege a témához kapcsolódva, miután tisztáztuk a célt, az, hogy nehogy engedjünk ennek a kísértésnek. Nehogy engedjünk, nem vagyunk egyedül. Soha nem vagyunk egyedül. Egyrészt, mert velünk van az Isten, és hogyha Isten velünk van, akkor kicsoda ellenünk, de mindig, minden időben ad nekünk testvéreket. Az egyház néha kihaltnak látszik, de nem az. Egy kis gyülekezetben voltam nemrégiben, hálódó Isten tiszteleten, és ott a főgondnok azt mondta, hogy mi is ennyit meg ennyit csökkentünk. Lehet, hogy kevesebben vagyunk, de hitben sokkal erősebbek vagyunk. Mondta ezt egy főgondnok, és úgy örvendezett a szívem. Nehogy engedjünk annak a kísértésnek, hogy mintha az egyház az egy statisztikai kategória lenne. Hát tudjuk a Heidelbergi KT-ből, hogy a világ kezdetétől fogva annak végéig megőriz bennünket. És nem vagyunk egyedül. Most is ennyien vagyunk ebben a templomban. Nem vagyunk egyedül, mert egymásnak testvér gyülekezetei vagyunk. Nem vagyunk egyedül, mert a Magyarországi Református Egyház, a Magyar Református Egyház tagjai vagyunk. Nem vagyunk egyedül, mert vannak testvéreink, mind azok szerte a világon, akik Jézus Krisztust Isten fiának, megváltónak tartják. Tehát ez a harc egy nemes küzdelem, mert a célja az evangélium hirdetése, és el ne hitesse velünk a gonosz, a nagy szétdobáló, hogy egyedül lennénk bármikor is ebben a küzdelemben, ezt mondom magamnak is. Mert nagyon sokszor engem is így becsavarint ez a maga alá temető kísértés, hogy az igazán nagy gondokba egyedül vagyok. Hát ki az, aki segít? Ki az, akiben megbízhatok? Hát minden információ azonnal kimegy, és sorolhatnám a saját személyes nyomorúságomat ezzel kapcsolatban, és nekem is szól az ige, hogy nem vagyunk egyedül, Isten velünk van, és Isten mindig ad nekünk testvéreket, munkatársakat, bajtársakat az Úr Jézus Krisztusban. És ezek a testvérek, munkatársak és bajtársak, és ez a harmadik üzenet, amit egy kicsit jobban szeretnék részletezni, és itt kapcsolódok a felolvasott igéhez, ezek a munkatársak, testvérek és bajtársak, olyanok, akik mindig az üdvösség lényegi munkájára koncentrálnak. Hát nem arra, jaj de fáraszt, hogy igen, meg kell csinálni a technikai dolgokat, az egyházban is az adminisztrációt, a bürokráciát, fel kell újítani az épületeket, Tehát ezek mind a részletek. Sőt, nem veszünk el olyan részletekben sem, amit az Isten nem jelentett ki nekünk. Sokszor ugye azt érzem egy-egy ülésen, hogy na, akkor gyorsan, mert úgy illik, akkor Bibliát olvasunk, imádkozunk, na, aztán térjünk rá a lényegre. Ami mindig valamiféle ilyen egyházipari szakmunkás kérdés, hogy ezt meg ezt hogy kellene jobban csinálni, soha nem az ígéről van szó. Ezek a munkatársak mindig a lényegre koncentrálnak, az üdvözítő, üdvösséges lényegi kérdésekre. És ebben az ígében bizony az első zsinaton, apostoli zsinaton, ott Jeruzsálemben hallottuk a hosszú igét. Az volt a kérdés, valóban lényegi kérdés, hogy akkor kik üdvözülhetnek. Üdvözülhetnek-e azok a nem zsidók, akik Jézus Krisztushoz megtértek, vagy először zsidóvá kell nekik lenni, megtartani a mózesi törvényt, és hogy lehetnek csak igazán Krisztus követőkké? Ez akkor egy lényegi kérdés volt. Ki üdvözülhet? És ez a kérdés azért ma is ott mocorog bennünk. Most ugorjunk 2000 évet. Ha neked feltennék ezt a kérdést, szerinted ki üdvözülhet? Akkor mit felelnél röviden, tömören erre a kérdésre? Az Isten őrizzen meg bennünket attól, ami a mai igében benne van, és mindjárt rámutatok, hogy azt mondjuk, ha te valamit pontosan nem úgy gondolsz a Szentírás értelmezése kapcsán, mint én, akkor te nem üdvözülhetsz. Vagy ha te nem ahhoz a kegyességi irányzathoz tartozol, mint én, akkor nem üdvözülhetsz. Nekem is, ezt már mondták a szemembe, amikor kialakult egy teológiai, bibliai értelmezési vita, és én akkor azt mondtam, hogy csak egyet kérek, én hiszek a feltámadott Úr Jézus Krisztusban. Ki vagy te, aki az én üdvösségemet kétségbe vonod? A lényeg, legyen üdvbizonyosságunk, és egymást hangoljuk erre az üdvbizonyosságra. Hát azt hallottuk az igéből, hogy jöttek a júdeai testvérek, és a nem zsidókból lett keresztjéneknek feldúlták a lelkét, hogy ti nem üdvözülhettek. Meglátogattam a vajdasági lelkészeket, egy áldott alkalom volt, és a legvégén elvittek Belgrádba is, Nándorfehérvárra, ott megnéztük a Nándorfehérvári várat, meg a éppen most plantálódni kezdő új belgrádi magyar gyülekezetet, és hát azért megmutatták azt az óriási ortodox, de hát keresztény székes egyházat, ami ott áll Belgrád közepén. És a boltban akartam venni egy ilyen kis illatosítót, egy fiatal apáca nő volt az, aki ezeket eladta. Nem tudom miért, de a velem lévő lelkész szerbül elmondta neki, hogy én egy protestáns püspök vagyok, aki most itt vásárolok. Csak azt vettem észre, hogy onnantól kezdve alig akar kiszolgálni, és rám sem néz. És én ezt kint tudtam meg, hogy ez elhangzott, és azt mondta rá ez az apáca, hogy na, ez nem valami szép dolog. Ez nem valami üdvösséges dolog, hogy valaki protestáns. Értitek, hogy a munkatársak, a testvérek a lényegi kérdésre koncentrálnak, az üdvösség, a legszentebb kérdés, ki az, aki üdvözülhet, de nem egy ilyen üdv egoizmussal koncentrálnak erre a kérdésre, bár persze a válasz az ugyanakkor nagyon egyértelmű, és itt folytatom, hogy a lényegre koncentrálva egységesen adnak választ erre a kérdésre. És kedves testvéreim, ez itt igazából az üzenet. Hogy ebben a nehéz kérdésben a zsidó keresztjének és a pogány keresztjének egységre jutnak. Már ott kezdődik, a figyelmesen hallgattuk ezt a hosszú szakaszt, hogy egyáltalán meg tudták vitatni, meg tudták beszélni, úgyhogy a vita nem mérgesedett el, hogy nem szakadtak ezer felé. Hát ma mi egyházunkban úgy vagyunk, hogy a legkisebb téma, és nem is a lényegi téma kapcsán elmérgesedik a vita. És talán ideig szóba sem állunk egymással. Meg tudták beszélni. Szent lelkesen meg tudták vitatni, aztán figyeltek Isten igéjére, sőt ez a lényeg, hogy helyes volt-e a vitájuk, idézik Ámosz prófétát, Isten igéjét, kijelentését, ez a mi mércénk, hogy valójában arról van szó, Ámosz kijelentette, hogy a pogányoknak is Isten örök rendelése szerint, örök tanácsvégzése és rendelése szerint elkészítette az üdvösséget. És ez alapján hangoznak el a prédikációk. Hát nem hallottátok ebben a hosszú szakaszban, hogy Péter, apostol, Pál és Jakab apostol is ugyanazt mondják a prédikációjukban, a felszólalásukban, hogy együtt dobban a szívük. A leglényegesebb kérdésben, hogy eljutnak odáig, hogy van ebben a nehéz kérdésben megoldás, mert a pogányoknak is szól az evangélium. Nincs ennél nagyobb dolog, mint amikor a lényeget illetően testvéri közösségben az ige, az ebből következő ige hirdetés alapján történik a megbeszélés, és Isten szent lelke összehangolja a szíveket és az embereket. Imádkozzatok szeretett egyházunkért, hogy legyen meg ez az egység. Mert csak így tudjuk Isten országát építeni. Ez nem egyformaság, de Jézus Krisztusban, Isten igéjében, kijelentésében mindenképpen egység. Mondhatok egy ellen példát, hogy mire gondolok és miért kell imádkozni a lényegre tekintő egységért. Igen, nagyon elkeserített. Amikor ránk jött 2020-ban a Covid járvány, ez a nagy nyomorúság, amiről hónapokig nem tudtuk, hogy mi is ez tulajdonképpen. És abban az évben, április 12-én volt húsvét vasárnapja. És mert nem jöhettünk össze, egy óriási vita támadt a református egyházban arról, hogy lehet-e házilag összejönni, és úrvacsorával élni. Na de olyan vita volt, hogy hát majdnem a kiátkozásig. Kedves testvérek, ebben a nyomorúságban nekünk ezt szabad, ezt kell művelni. Hát a világháborúkban 2-3 ember a szüksége volt az Úr Jézus Krisztussal, és az egymással való közösségre, a bűnök bocsánatára és az örök életre, puliszkával, meg ami éppen rendelkezésre állt, imádságos szívvel megtartották az úrvacsorát. De ez csak egy példa. Hát nem vagyunk egyedül, hogy az evangélium hirdettessék, adatik, testvér, munkatárs, bajtárs. Akikkel a lényegi ügyekkel foglalkozhatunk egységben, hogy végre együtt hirdethessük és élessük az evangéliumot, és be is fejezem, ami a 28. versben a lényeg. A Szentlélek akarata az volt, és mi is arra jutottunk, kontextusban, harmóniában a Szentlélekkel, az Isten akaratával, hogy nem teszünk rátok pogány keresztjének több terhet, sőt, azért döntöttünk így, hogy megnyugtassuk a lelketeket. Hát nem ezért jött el Jézus Krisztus. Nem ezért jött el Jézus, nem ez az örömhír, hát nem ez az egyház szolgálat. Hát nézzetek körül, hogy annyi tönkrement élet, annyi fölösleges terhet hordozó ember, megkötözött ember ér körülöttünk.
hogy hirdessük az evangéliumot, hogy letelted a terheidet, s feldúlt lelkednek, életednek van üdvösséges megnyugvása. Persze ebbe belefér adott ponton, hogy ne férne bele a prófétai figyelmeztetés. De hát ez a lényeg, hogy meghallani a Szentlélek szavát és a lényeget egységre jutva hirdetni, fellélegezhetsz, megnyugodhatsz, üdvösséged van, békességed van, és utána megújul, megváltozik az életed, és megújul az egyház, és lesz ébredés. Bocsássatok meg ezért a hosszú prédikációért, de hosszú volt a lekció is. Szóval ennek a nemes küzdelemnek gyönyörű evangéliumi célja van, el ne hitt, hogy egyedül vagy. Íme együtt vagyunk ebben a küzdelemben, és egységes, lényegre törő módon hirdethetjük Jézus Krisztus evangéliumát, aki már előttünk járt, győzött, és azzal a bizonyossággal tehetjük mindezt, hogy Jézus Krisztus ügye győztes ügy. Könnyebbüljünk meg, nyerjünk felülről erőt, és mondjuk azt, hogy dicsőség az élő Istennek. Amen.